Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt a Mi a Fem Podcast, én Antónia vagyok.
Én pedig Luca. És te most hol ülsz, Antónia? Mit csinálsz? Hogy vagy?
Jól vagyok. Én most Stockholmban vagyok, Svédországban, vagyis még mindig itt vagyok. És te, Luca, te Pesten vagy?
Így van, és...
És Mizu amúgy Budapesten. Hallottam, hogy most újra ki lehet menni az utcákra, már nincs lockdown.
Hát most hétfőtől magunkba csak függetlenség napjának hívjuk, mert hivatalosan is feloldották a kijárási korlátozást, és kinyithatnak a teraszok, az éttermek, és hát csak kinti helységekkel, másfél méter távolságot megtartva, de lehet jönni-menni, továbbra is boltokban, BKV maszkban, továbbra is vannak ilyen idősávok, tehát hogy az idősek 9-től délig vásárolhatnak. Szóval, hogy egy része megmarad, de én úgy tudom, hogy az intézmények nagy többsége, tehát, hogy az intézmények visszanyithatnak, és hogy ezek így rektori, meg igazgatói döntések, hogy visszanyitnak-e óvodák, iskolák, de hogy egyébként meg van engedve. Szóval, hogy így lassan visszavezetődünk az életbe.
De úgy érzed, hogy lassan, mert én pont azt hallottam, hogy mindenki így kb. Úgy viselkedik, mintha semmi sem történt, és hogy fura ez a egy napról a másikra dolog.
Hát, nézd, én azért azt látom, hogy még mindig vannak olyan ismerőseim, akik inkább arra biztatják az embereket, hogy hát, hogy azért csak módjával, ők is még mondjuk maszkba mennek ki, vagy őket megijeszti ez a hirtelen, amit te is mondtál, ilyen oké, menjünk ki a természetbe, oké, most mindenki kirándul együtt, baráti társaságok újra összeültek, ünnepelnek, stb. Szóval én azért azt érzem, hogy vannak, akik... még úgy szkeptikusak, meg akiknek gyors ez a tempó, meg fura hirtelen, ugye, ennyi emberrel ismét egy térben lenni.
Te hogy érzed amúgy?
Én, hát mi például elmentünk a római partra, és direkt korán indultunk, hogy ne találkozzunk sok emberrel, de nekem például jól esett. Én nem éreztem szorongást, de azt is meg tudom érteni, aki még azért így feszült és szorong, és például a barátom munkahelyén felajánlotta a vezetőség, hogy aki szeretne, az jöjjön vissza most hétfőtől, de hogy van egy ilyen egy-két hét türelmi időszak, amikor...
Az jó, hogy ezt megengedik.
Igen, és ez szerintem nagyon jó, és remélem, hogy sok helyen így van, és hát főleg ilyen irodai közegben, hogy azért úgy hó végéig el lehet dönteni, hogy akkor most visszajönnek-e vagy sem.
Szerintem bármilyen közegben, mármint hogy így tök mindegy szerintem, de ha mondjuk introvertáltabb vagy, akkor így akár csak az, hogy kimész újra és iszol egy sört, vagy akármi, szerintem ilyen nagyon
hát igen. Most csak azért gondoltam, hogy irodai közeg már, hogy ott van a számítógép, szóval, hogy azon keresztül van egy opciót, hogy otthonról is tudod vinni a munkádat.
Ja.
De hát igen, tehát hogy szerintem azért én is éreztem például olyat, hogy vasárnap meg kimentünk a Margit-szigetre, és mindenki biciklivel, rollival, gördeszkával, tehát hogy olyan volt, hogy az emberek meglettek volna őrülve, futottak kutyával,
hát
gyerekekkel.
Hát elhiszem, hogy megőrültek a
és egyszerűen félelmetes volt először nekem, érted? Tehát, hogy két és fél hónapig vagy vidéken voltunk egy kis nagymamám kis házában, vagy itthon voltunk a négy fal között külvárosi részen, ahol egyébként is kevés ember van, és sok kertes ház. Tehát, hogy én először így azt hittem, hogy megbolondulok. Aztán találtunk a füvön egy ilyen kis spotolt, ahova mindenki úgy leült, baráti társaság tisztes távolságra egymást, és akkor úgy megnyugodtam. De először belecsöppenni, nagyon durva volt.
El tudom képzelni.
Úgyhogy...
Nekem is az lenne, az biztos. Vagy úgy meg kéne szokni. Én még mindig nem tudom, hogy én extrovertált vagyok, vagy introvertált amúgy, mert persze fontos nekem emberek körül lenni, de azért most simán megszoktam azt, hogy nem találkozok sok emberrel. Pedig tudod, Stockholmban nincs olyan durva lockdown, kb. Úgy minden nyitva van, de azért Hát azért kevésbé találkoznak emberek, és elég jól esik szintén. Uh-huh. De ez lehet, hogy nem annak a jele, hogy introvertált vagyok, csak egyszerűen mindenki ezt érzi most egyfajta szinten.
Igen. Én is, nekem is az utóbbi években, vagy ilyen nagyon kettős, ilyen skizoid a helyzet nekem így extrovertált, introvertált tekintetben, hogy tudok nagyon szociális lenni, és nagyon feltöltődni, de nekem is tud nagyon sok lenni, és nagyon nyomasztó, vagy ilyen kényszerként megélni. Úgyhogy, ja, hát ez egy ilyen érdekes, átalakulós, átmenetes időszak lesz most ez a nyár eleje. Meglátjuk. Remélem, hogy őszre nem fogunk megint visszaszorulni a lakásketrecbe.
Hát ez az. Igen. Meglátjuk.
Igen, és a másik sokkoló naphíre, vagy tegnap híre, úgy is mondhatnánk, szóval most így a héten megsoroztak minket szerintem ilyen újdonságokkal, meg szomorú újdonságokkal. Biztos olvastad a transzneműek jogait megnyírbáló törvénykezéseket, amit tegnap elfogadott a parlament. Mit gondolsz róla?
Hát őszintén iszonyatosan gáz és nagyon elszomorító. Az, hogy a járvány közben azzal foglalkoznak, hogy egy marginalizált csoportot még jobban diszkrimináljanak, elképesztő, annyira elszomorító.
Igen, én soha nem értettem, hogy egy kisebbségi csoportot, akinek egyébként is valószínűleg nagyobb jogfosztottsága van, mint többségi társadalomhoz tartozóknak, és egyébként is nehéz magukat képviselni, és hosszú az út, ameddig felvállalják, fel tudják magukat, felmerik magukat vállalni. Miért kell önbecsülésükben, jogaikban még inkább megtiporni, és egyébként azt mondom, hogy mentálisan és fizikailag is veszélyeztetni. Tehát nekem már ez a kategória, és amikor arról beszél a magyar kormány, hogy megvédi az állampolgárait, akkor ezt most már egyre kevesebb csoportra érti. Tehát most már gyakorlatilag az, aki nem fehér keresztény férfi, arra már nem vonatkozik a magyar állampolgárság adta védelem. Mm. És ez szerintem nagyon-nagyon mélyen szomorú. Nem is tudom, hogy igazándiból mit lehetne ezek után mondani, tehát tényleg szavak nélkül. Nagyon mély szolidaritást érzek igazándiból. Ez az, amit kijelenthetek, és az, hogy nem fogom be a számat.
Hát ez az, hát ezt tudjuk tenni, és én is ezt érzem. Szolidaritásban állok a LGBTQ community mellett, és folytatni kell, reagálni, tényleg nem elfogadni ezeket a dolgokat, és nem Igen. maradni csendben.
Én megmondom őszintén, nagyon sokat jártam tüntetni, és talán, hogyha nem is közvetett, de közvetlen utórezgései remélem, hogy voltak ennek. Mármint nem csak annak, hogy én kimentem, hanem hogy sokan, és többször. De most ez egy nagyon sunyi húzás volt így, hogy az emberek azért a tömeges gyülekezéstől most tartanak egyelőre. Mm-hmm. Tehát ez szerintem, hogy csúnyábbat nem mondjak, nagyon gerinctelen húzás volt. Én abban bízom, hogy ez nem lesz így mindig, és próbálok visszagondolni a történelemnek ilyen kritikus pontjaira, és arra is, hogy persze időnként felüti a fejét újra és újra ez az ilyen irtózatos diszkriminációs gyűlölet hullám, de azt gondolom, hogy
vége.
Igen, hogy egyre több ember ébred föl, és érzi azt, hogy attól már még neki jó, attól még más csoportokra is gondolnia kell, akiket elnyom egy rendszer. Tehát erről ezt gondolom, és hogy a mai témánknál maradjunk, ami pedig a toxikus kapcsolatok. Én tegnap nagyon sokat morfondíroztam ezen, hogy egyre inkább azt érzem a magyar állammal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag egy ilyen bántalmazó kapcsolatban, vagyis kormánnyal kapcsolatban, egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élek vele. Szóval folyamatosan manipulálni próbál, folyamatosan egyre nagyobb kontrollt akar, és dominanciát mutatni, és folyamatosan jogoktól megfosztani, és közben pedig, mivel ez egy, nem tudom, anyaföldem, ezért közben meg nagyon-nagyon nehéz leválni, és elválni, és elmenni, és...
És hát csak azért bánt ennyire, mert meg akar védeni.
Igen, ez az illúzió, ezt
jót,
mondja.
Csak jót akar neked.
Igen, hát ez a bullshit része, és akkor ugye a többi az meg a kőkemény és hát, megalázás.
Igen. És hát akkor tud téged kontrollálni, ha elnyom, ha gyengének érzed magad, vagy ha nem tudsz másról, nem tudsz jobbról, akkor tud igazán megtartani, ha azt hiszed, hogy ez van.
Igen, és azon gondolkozom, hogy na például akkor, hogyha már ennél a igen, ha ennél a metaforánál maradunk, akkor például amikor mondjuk más kapcsolatokban, tehát kvázi más országokban jártam, és láttam azt, hogy hát ez másképp is tud működni, tehát hogy más rendszerek is vannak, más kevésbé elnyomó rendszerek, akkor egy ilyen helyzetben például, mikor mondjuk egy kormánnyal, egy politikai rezsimmel érzed azt, hogy bántalmaz, akkor mi a megoldás? Tehát akkor el kell menni, mint egy bántalmazó kapcsolatnál, fölállni, megerősödni először, önérzetet növeszteni, fölállni, és azt mondani, hogy kiépítek egy biztonságos életet máshol?
Hát szerintem inkább felállni, és azt mondani, hogy ezt nem fogadom el. Szóval az a különbség, hogy egy párkapcsolatban, egy mérgező párkapcsolatban ott egyedül vagy. Ott te vagy, és ez a másik ember. És ha tudsz, akkor muszáj abból kilépni. Én ezt úgy látom. Viszont, ha egy országról beszélünk, akkor én ilyen aktivista leszek. Mert egy országban azért más, mert nem vagy egyedül, és nem csak rólad szól, hanem van sok ember, akik egyet értenek veled. És igen, most én is úgy tekintek amúgy Magyarországra, ha arra gondolok, hogy a kormány milyen, hogy olyan, mint egy mérgező kapcsolat. De ha tudnánk változást hozni, és egy új kormány lenne, akkor már egy egészséges kapcsolat lehetne. De amúgy durva, hogy mennyire működik ez a hasonlat.
Nem? Azért ez elég valahol ijesztő, de egyébként meg talán egy párkapcsolatban is, mert azt mondtad, hogy egyedül vagyunk, és talán ott is felmerül a kérdés, majd erről is beszélünk később, hogy de kell egyedül lennünk, vagy kitől kérjünk segítséget, hogy a környezetünk hogy reagálhat erre, de én először arra vagyok kíváncsi, hogy mert most picit így felváltva használtuk, vagy felcserélve használtuk a bántalmazói és a toxikus kapcsolatot, hogy a te fejedben hogyan definiálódik egy toxikus kapcsolat? Mitől mérgező egy kapcsolat? Most lehet, hogy sokat fogunk a párkapcsolatról beszélni, de hogy értem ezzel a szülő-gyerek viszonyt is, baráti, egyéb társas kapcsolatokat. Tehát neked mitől lesz mérgező valami?
Hát egy dolog, amivel gyakran találkoztam, az, hogy a párom nem támogat, amikor valami sikerem van, vagy amikor boldog vagyok valami miatt, mert valami jól ment nekem, hanem akkor inkább elnyom, vagy nem tudja megosztani velem az örömöt, pedig amúgy azt mondja, hogy támogat és mellettem áll, de amikor jól megy, akkor meg nem. Uh-huh.
Mármint úgy érted, hogy a te szakmai életedben megy valami jól?
Igen, például. Uh-huh. Például igen. Szóval, hogy mondjuk elérek valamit, amiért nagyon örülök, egy siker, uh-huh. és azt mondja párom, hogy miért örülsz, vagy ez nem annyira egy nagy dolog, vagy valamit kritizál vele, hogy jó van, hát ez most sikerült, de másodjára biztos nem fog. És direkt lenyomja, de amúgy támogat, és amúgy örül nekem, és amúgy mellettem áll, és nagyon szeret, uh-huh. de amikor igazán valamiért örülök, akkor még sincs ott az a támogatás. Uh-huh. És akkor így elindul bennem egy ilyen szégyenérzés, hogy, hogy én mennyire önző vagyok, hogy én valaminek örülök, amikor lehet, hogy ő rosszul van, most nem képes ennek örülni, mert bizonytalanak érzi magát, vagy valami miatt nagyon nincs jól, és akkor elkezdem kisebbíteni magamat, meg a saját sikereimet, meg a saját örömömet azért, hogy több teret adjak neki. Vagy hogy ő tudjon erősnek lenni. Amit tudom, hogy egy ördögi kör, és tudom, hogy nem így működik, de ez egy nagyon gyakori dolog, amivel én nagyon sokszor találkoztam. Ha mérgező, toxikus kapcsolatokról beszélünk.
Fú, azért ezek szerintem nagyon súlyos érzések egy közel intim kapcsolatban, mert én ide sorolom a barátit is, és a szülőit is, hogy azt feltételeznéd, hogy az az ember a legnagyobb rajongód kéne, hogy legyen elméletben, hiszen ki, ha nem hozzád közel állók, a szeretteid, akik szurkolnak mindig az oldalvonalról, és bármi történik, azt mondják, hogy persze, csináld, itt vagyunk, bíztatunk, stb. Szóval nekem ez, amiről beszéltél, ez egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen érzelmi bántalmazás az, hogy a másiknak a leértékelése, ledegradálása, sikereinek nem elismerése, meg a bíztatás hiánya, tehát ez a csomag, ez gyakorlatilag egy ilyen passzív értelemben vett bántalmazás, hiszen a másikat folyamatosan megsebzi azáltal az egyik fél, hogy ilyen kettős jeleket ad, hogy szeretlek, de hát azért ne legyél túl sikeres. Szeretlek, de hát azért nálam ne legyél sikeresebb, ne járjál több országban, ne legyen nagyobb népszerűséged. És ez még szülő-gyerek viszonyban is nagyon sokszor ott van ez a féltékenység, amiről beszéltél, hogy basszus, hát azért ne legyen jobb a gyerekem, mint én vagyok.
Igen. Hát ez az, és ha mondjuk a szüleitől kaptad ezt, akkor nagyon gyakori, vagy nagyon könnyen azt rakod bele a saját párkapcsolatodban, amikor felnőtt leszel, vagy a saját gyerekednek azt adod tovább. Szóval ez nehéz. Amúgy egy nehéz hát téma.
Ez eleve. Igen, nehéz, nehéz.
De Luca, a kérdésem feléd az, hogy neked például mi jut eszedbe? Vagy a te sztorid az micsoda, ha én azt mondom, hogy toxikus kapcsolatok?
Hú, hát nekem például eszembe jut az, ami, tehát nagyon sokat kellett olvasnom erről egyébként, meg így hozzá informálódnom, mert önmagunktól nem kapunk mondjuk a közoktatásban erről felvilágosítást, vagy hogyha valaki nem megy felső oktatásba. Én például nagyon sokat olvastam utána, és nagyon hálás vagyok annak, hogy például így a Tisza Kata munkásságával megismerkedtem. És
Tisza Kata! Hú! Imádunk!
Igen, és valahogy ő az, aki például nem csak a TED Talkjában beszélt erről, de hogy interjúk formájában is, és ugye most tavaly jött ki, azt hiszem, a Most című könyve, és erről szól ez a TED Talk is, hogy you will become a survivor, not a victim, és ő az, aki például...
Ez mi magyarul? Túlélő leszel, nem?
Áldozat, igen. Igen. De hogy ilyen címen van egyébként ez a TED Talkja is, és például neki van egy ilyen idézete az egyik interjújában, hogy... Van a bántalmazásnak az a formája, ami még ennél is kevésbé egyértelmű, tehát a fizikai bántalmazásnál, és nem a cselekvésben, nem a szóban, hanem annak hiányában nyilvánul meg ez a passzív bántalmazás. Na és nekem ez egy ilyen óriási nagy feltalálás, meg megtalálás, meg rájövés volt, amikor ezeket a sorokat olvastam, mert én gyakorlatilag abban éltem le évekig egy olyan párkapcsolatban az életemet, ahol soha nem volt, egyik párkapcsolatomban sem volt fizikai bántalmazás, és még az a fajta érzelmi bántalmazásom, amiről te beszélsz, hogy mondjuk nem ismerték el a sikereimet, vagy nem szurkoltak úgy, vagy nem éreztem azt, hogy ilyen full support van mondjuk a szakmai életemben, mert mindig szerencsére egy olyan partnerek voltak mellettem, akik nagyon támogatták a szakmai életemet, viszont ez a passzív bántalmazás, amikor gyakorlatilag a másik hagyja leépülni a kapcsolatot, és mondjuk nem tesz bele érzelmi energiát, vagy kommunikációs energiát, és nem hajlandó megbeszélni a problémákat, és tartósan elvonul, és félrevonul, és a másiknak a fizikai, érzelmi, stb. Igényeit egész egyszerűen nem veszi, vagy nem tudja figyelembe venni, és ez így megy, és így megy, és így megy hosszú távon. Na, az például egy passzív bántalmazás, és én sosem értettem például, van a szakirodalomban ez az úgynevezett gázláng, vagy gaslighting, hogy én úgy éreztem sokszor, hogy egy ilyen párhuzamos valóságban élek ebben a hosszú távú párkapcsolatomban, ebben a volt hosszú távú párkapcsolatomban, hogy én gyakorlatilag éveken keresztül elképzeltem valamit, azok alapján, amiket mondjuk ő gesztus szinten, vagy nem tudom, szavakban kommunikált felém, hogy ez egy nagyon mély, nagyon őszinte, hatalmas szerelem, egymásra találás, stb. És ugyanakkor körbenéztem, hogy más párkapcsolatok mondjuk hogy működnek, jó párkapcsolatok mondjuk hogy működnek, és egy ilyen óriási hiányérzet volt bennem, és sosem értettem azt, hogy miért nem jutunk egyről a kettőre, és miért van az, hogy bizonyos külsőségekben megfelelünk egy párnak, de hogy közben meg nem vagyunk igazi pár. Tehát én azt éreztem, hogy nem vagyunk igazi pár, mert mindig csak ez az ilyen mézes madzag volt, vagy az ígérete inkább annak, hogy közös jövőt építünk, és haladunk az életben, tudod? És ez nekem egy ilyen volt, hogy Jézusom, most akkor fantáziálok, vagy nem? Hát akkor, hogyha ebből semmi nem igaz, akkor megszakítom ezt a kapcsolatot, és akárhányszor meg akartam szakítani, elindult ez az ilyen gyötrés, gyötrelem, csiki-csuki, de gyere vissza, de ez, de az, de nem hagyom a másikat túllépni. Tehát ez szerintem egy iszonyatosan toxikus helyzet volt éveken keresztül.
És te mikor jöttél rá arra, hogy ez egy toxikus kapcsolat? Vagy érezted ezt, miközben benne voltál?
Fú, hát azt éreztem, hogy van például, és most oké, szégyen, de megint a Sex és New Yorkba fogom idézni, amikor a Carrie és a Mr. Big gyakorlatilag ugyanebben voltak. Tehát, hogy ez annyira tudtam ebben azonosulni, hogy ez a csiki-csuki. Tehát, hogyha mással megpróbálom, akkor azért visszajön az életembe, de amikor ott van a lehetőség, hogy bizonyítsunk párként, és azt mondom, hogy itt vagyok, I'm ready, készen állok, stb., akkor meg soha. És akkor volt egy ilyen jelenete a Carrie-nek, amikor azt mondta, hogy oké, szeretlek, most nem tudok pontosan idézni, de miért kell ennyire fájjon? ekkor realizáltam mindig, amikor ilyen fájdalmas volt, sokszor olyan nehéz, olyan tortúra, az egész kommunikáció, az egész haladás az életünkben, érted? És akkor hát szép lassan tudatosult bennem, meg nyilván a környezetem is segített bennem, meg rengeteget böngésztem a neten, hogy mi ez az egész? Hát ez nem egy egészséges kapcsolat. Ez nem.
És te utólag jöttél rá erre? Szóval a kapcsolat után?
Igazából közben is. Után. Tehát mi tartottunk szüneteket, kisebbeket, nagyobbakat, ez alatt a 7 év alatt, és én közben is. És talán az változott, hogy hát valószínűleg én változtam valamilyen szinten, tehát az, hogy felnőttem időközben, 19 évesen ismerkedtünk meg, tehát nagyon fiatal voltam, tehát időközben felnőttem, és időközben hát nem tudom, jártam csoportterápiára is, nem ebben a problémával egyébként, de hogy kiderültek azért dolgok arról, hogy nem tudom, nekem az egy ilyen nagyon eye-opening beszélgetés volt egyszer a pszichológusommal, amikor elmeséltem neki ezt a kapcsolatot. Nem is erről akartam beszélni vele, nem is azért mentem oda, de így kibukott. És megkérdezte tőlem, hogy nem gondolom-e azt, és ez nem egy ilyen, most ezt ne érts félre, ez nem egy ilyen áldozat, hibáztató valami volt, csak valami olyan kérdést tett föl, ami rávezetett engem arra, hogy én gyakorlatilag milyen részt vállalok ebben az egész történetben. És akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag annyit, hogy hagyom, hogy megtörténjen, és nem vizsgálom felül, és nincs erőm kilépni belőle. És akkor utána tovább kellett nyomoznom magamban, hogy de miért nincs erőm kilépni ebből a szar kapcsolatból, tehát mit hiszek, mi fog történni?
És miért nem volt?
Nem tudom. Jó kérdés. Hát azért nem volt valószínűleg, mert hogy nekem sem volt, tehát hogyha a családi históriámat végignézzük, nekem sem volt egy biztonságos kötődési mintám, és én ezt a hiányérzetet, amit így gyerekkorból cipeltem magammal, azt gondoltam, hogy ez normális. És hogy egy párkapcsolatban sem, egyik párkapcsolatomban sem tapasztaltam meg előtte a teljesség érzését. Tehát mindig volt egy ilyen hiányérzetem, hogy azért párkapcsolatban vagyok, de lehet, hogy nem a megfelelő emberrel, és nem azért, mert az ember ilyen vagy olyan vagy amolyan, egyszerűen azt az érzelmi igényemet, ahogy én szeretni tudok, vagy szeretnék valakit szeretni, azt ő nem tudja nekem visszaadni. Tehát nem kölcsönös, nincs az a kölcsönös alap, ami nekem kéne egy párkapcsolatban. És ez gyakorlatilag így elkísérte a fiatal, nem tudom, 20-as éveimet. És aztán utána volt egy ilyen nagyon, nem is tudom, nagyon nagy sírós pár hetem, meg nagyon nagy önismereti pár hetem, és akkor döntöttem el, hogy ezt így tovább nem. Tehát, hogy bármi jobb ennél, a magány is, meg az egyedül lét is, meg a minden jobb annál, hogy valaki ne... Tehát szerintem mindenki megérdemel egy teljes kapcsolatot, egy teljes párkapcsolatot, és hogy ezt kellett magamba is igazándiból tudatosítani és mantrázni, hogy én is megérdemlek egy olyan párkapcsolatot, ahol teljesség van.
És hát elhinni, hogy van, hogy létezik.
Hát igen, az a másik. És az, hogy néha várni kell, hogy basszus, nagyon nagy türelem kell, és addig meg halad az élet, és az ember közben magával kialakít egy nagyon egészséges párkapcsolatot. Na, és itt kezdődik szerintem az, hogy basszus, magaddal ki kell alakítanod egy nagyon egészséges párkapcsolatot ahhoz, hogy ne hagyd onnantól kezdve, hogy bárki más basszus tiszteletlenkedjen veled, és manipuláljon, és az orrodnál fogva vezessen, és kevesebbnek állítson be, mint amennyit ténylegesen érsz.
Igen. Hát azért hozzáteszem, hogy nem csak tönkretett, gyenge, idézőjel nők kerülnek abuzív kapcsolatokban, hanem ez tényleg bárkivel megtörténhet.
Hát persze.
És hát aki jól tud manipulálni, az tényleg bárkit tud manipulálni. És ha az ember nem tudja, hogy milyen jeleket figyeljen, vagy még nem volt ilyen helyzetben, akkor nagyon nehéz észrevenni korán, úgy is, hogy rendben vagy magaddal.
Igen, hát nagyon örülök egyébként, hogy behoztad ezt a szempontot is, hogy ahhoz még így különösképpen nem is kell megtörtnek lenned, hogy sokszor az ember egy-egy helyzetet akár túlságosan naívan vagy idealisztikusan lásson, és azt gondolja, hogy majd itt minden jó lesz. És én ezért valahol a társadalmi beállást, vagy az ilyen kulturális milliót is hibáztatom, hogy tudod, van ez az ilyen rossz fiú szindróma, hogy ja, Istenem, annyira szexi, hogyha van egy rossz fiú, aki meghódít mindent, áttapos meg mindenkit áttapos a szíveken, ennek is udvarol, amannak is udvarol, teszi a szépet, és csak megy a maga útján. És hogy ez annyira egy ilyen kulturális toposz, ez egy annyira ilyen beépült kép, amit így elfogadtunk, hogy igen, ez tök jó, meg ez így van, meg ott van szerintem ez az ilyen mérgező macsóság, ami ugye ilyen toxic masculinity, hogy gyakorlatilag a férfiakban nevelés során is nagyon sok esetben elnyomták azt az ilyen érzelmi önreflexiót, hogy igenis menj a szarod után, és hogyha pszichésen vagy bárhogy valami elakadás van, akkor azt próbáld megoldani, próbáld kifejezni, beszélni róla, stb. És ebből aztán nagyon sok toxikus mintázat kialakulhat, és beleviheti egy kapcsolatba. Úgyhogy én nagyon kevés olyan férfit ismerek, és tisztelet a kivételnek, aki azért nagyon alaposan beleáll ezekbe a mélyen érzelmi, önreflektív, probléma megoldó kérdésekbe. Nagyon keveset, és hál' Isten sokan a barátaim, de ők is megküzdenek ebben, mert ez nem egy tipikus idézőjel, most megint férfi viselkedés, hogy az ember agonizál a barátaival bizonyos kérdéseken, és aztán mondjuk szakmai segítséghez fordul, stb. Stb. Tehát ez még, azt gondolom, hogy itthon ez még mindig nem egy tendencia, vagy az érzelmes férfi, vagy a jó fiúk, tudod, az valahogy avval van asszociálva, hogy ez olyan nem szexi.
Igen. És hát megtanultuk azt, hogyha egy srác bánt minket, azt azért csinálja, mert törődik velünk, vagy mert szeret minket. Ez igazából az óvodában kezdődik, amikor egy fiú így meghúzta a coffomat, vagy megcsípett, vagy meglökött. Úgy emlékszem, hogy óvoda néni azt mondta, hogy hát ezt csak azért csinálja, mert tetszel neki.
Igen.
És ez aztán felnőtt korban is velünk marad. Nem tudom, te hallottál ilyet, amikor kicsi voltál?
Persze, már mint hogy így régről, igen, most így visszagondolok az óvodás éveimre, azok kicsit így homályosak, de hogy igen, ilyet hallottam, és akkor itt nem óriási szerepe van a pedagógusnak, hogy ezeket a szituációkat hogy reagálja le, meg nyilván a szülőnek is, és mivel igen. És mivel én is dolgoztam óvodában, azért nem tudom, én ezekre próbáltam kínosan figyelni mindig, hogy ez a testi bántalmazás, meg ilyesfajta kontrollálás, meg egyik pillanatra a másikra kikapom a játékokat a kezedből, meg félre rúgom, amivel te foglalatoskodsz. Tehát, hogy ezek az ilyen destruktív, pusztító minták azért ne legyenek tendenciák, és hogy lehet, tehát nyilván ilyenkor az ember a figyelmet akarja meg a kontrollt valahogy megragadni.
Igen. És hát az arról is érdemes beszélni, hogy ez egy nagyon addiktív minta. Szóval egyszer megbántanak, és aztán kapsz nagyon sok szeretetet utána, és megtudod, hogy csak azért bántottak, mert annyira törődnek, annyira szeretnek. Ez tényleg olyan, mint egy drog. Függője tudsz lenni egy ilyen mintának. Én ezt abszolút tapasztaltam.
Igen, mert folyamatosan, hát amit ugye szoktak is mondani a pedagógiában, hogy ugye a negatív figyelem is figyelem. Mm. Tehát, hogyha úgy kapunk figyelmet, és hát ezt nem csak a pedagógiában, pszichológiában, tehát aki mondjuk tanárnak tanul, vagy pszichológusnak felveszti a modulokat, hogy igen, tehát a negatív figyelem is figyelem, sokszor ugye az a gyerek, aki nem kapja meg otthon, az mondjuk így harcol az óvodában, hogy üt, rúg, csíp mindenkit, de hogy azért ez mondjuk egy ilyen mérgező kapcsolatban is tud tipikus lenni, vagy tipikus ilyen vonás lenni, hogy gyakorlatilag annyira elhanyagolva érzed magadat sokszor, hogy már az vagy a negatív dolgoknak is tudsz örülni, ami a párod felől jön, vagy az icipici pozitív dolgoknak is, ami alap kéne, hogy legyen. Mm. És én emlékszem, hogy bennem voltak ilyenek, hogy amikor csak azt éreztem, hogy ha másik icipici jelét is adja annak, hogy úristen, közös az utunk, akkor én attól már így, nem is tudom, napokig a föld fölött lebegtem kettővel, míg más párok a nem tudom, összeköltözést tervezték, és azt láttam, hogy építik az életüket közösen. Én egy ilyen a legapróbb dologtól is, vagy nem tudom, felhívott aznap, vagy nem tudom, így ja, majdnem egy évtized közös lét után így nagyon tudtam örülni, ami hát most így utólag visszanézve elég grotesz.
Az is a nehéz ilyenkor, hogy ketten vagytok a kapcsolatban, és mondjuk, szóval például neked, én akkor még nem ismertelek, de hogy mondjuk más barátnőid mennyit láttak ebből a kapcsolatból, és mennyire szóltak bele? Mert hogy egyrészt egyedül vagyunk a kapcsolatban, és saját magunk szabjuk így a határokat, meg a négy fal között történik a legtöbb dolog, és ezért is olyan nehéz kapni valami fajta más reflekciót. De egyszerre meg sokszor ott vannak azért a barátok, vagy a család, akik látják, hogy mi folyik valamennyire. És hogy például neked volt haverod, aki így beleszólt, vagy aki rávilágított arra, hogy mondjuk mást érdemelnél?
Hát ez azért jó kérdés, mert ugye sokszor van ez a... és az én párom is így kicsit ilyen volt párom, hogy van ez az ilyen meg nem értett zseni kategória, és ezt hajlamosak vagyunk sokszor benézni, főleg a férfiaknak, hogy hát ő olyan kis különleges, olyan titokzatos, ő olyan, hát a meg nem értett zseni, és akkor neki ez szabad, hát biztos akkor a párkapcsolat is ilyen furácska, ilyen magának való ember, szóval sokszor tudja a társadalom exkluzálni azt, hogy mondjuk egy férfi miért nem tart önreflexiót, és miért nem deal with his shit, és utána zúdítja azt rá a másikra egy párkapcsolatban. Nekem azért a környezetemnek mondjuk a harmadik újra összejövésnél szerintem már nem volt őszinte a mosolya. Szóval én azért éreztem ezekből a reakciókból nyilván, hogy talán nem díjazzák, és nyilván édesanyám is mondta, hogy azért ő jobban örülne, hogyha most már egy olyan emberrel lépnék közös életre, aki azért kellő érzelmi biztonságot tud nekem adni. Szóval...
És befolyásolt téged valamennyire? Az, hogy a környezetet hogyan reagált?
Hát azt gondolom, hogy ők adtak finom jeleket, vagy válaszreakciókat, hogy ez nem oké, de szerintem ameddig... Ez a másik, hogy ezek, amiről beszéltünk, hogy passzív bántalmazás, meg érzelmi bántalmazás, ezeknek nincsenek olyan nagyon-nagyon durva jelei, mondjuk külső jelei. Tehát nyilván egy fizikai bántalmazásnál azt mondták volna, hogy na, azonnal ennek véget kell vetni, hívjuk a rendőrséget, stb. Tehát ezek biztos megtörténtek volna, tehát van egy szociális hálom, úgy érzem, vagy egy ilyen védőhálom emberekből, de mivel ez nem az volt, ezért nem volt egy ilyen nagyon erős kiállás. A másik pedig az, amit is szintén a Tisza Katánál olvastam, hogy azért ezek a szerepek sem mindig egyértelműek. Tehát, hogy azért pont amit te mondtál, hogy ugye ketten vagytok egy párkapcsolatban, történik, ami történik, és ez gyakorlatilag egy ilyen burok, amiben ti léteztek, és ez nehéz külső szemlélőnek megítélni, hogy akkor most pontosan mi zajlik, még néha a szereplőknek is, mert ugye érzelmileg tök elfogult vagy, meg mondjuk szerelmes, és ezért sokszor van az, hogy a szerepek cserélődnek. Tehát én is tudtam mondjuk nagyon... nem is tudom, verbálisan agresszív lenni például vele, és nagyon sértő, vagy nagyon nem is tudom. Tehát, és ezek a helyzetek őt érzelmileg mondjuk nagyon megviselték adott esetben. Tehát, hogy ezek néha nem egyértelműek, illetve felcserélődnek, vagy felcserélődhetnek, és akkor felmerül a kérdés, hogy mi volt előbb, basszus, a tyúk vagy a tojás? Tehát kidobta az első bombát, mert simán lehet az, hogy amit mondjuk az emberek hisztinek szoktak mondani, hogy jaj, ez csak hiszti, vagy jaj, ez csak még azt is elérakják, hogy jaj, ez csak olyan női hiszti. Az lehet, hogy igazándiból pont erre a passzivitásra reakció, amiről beszéltünk. Tehát az, hogy a másik nem akar kommunikálni, elzárkózik érzelmileg, nem támogat, stb. Lehet, hogy ez csak arra egy ilyen nagyon intenzív, hát és agresszív, mondjuk verbálisan, vagy akár fizikai is, reakció. Tehát ezeket nagyon nehéz néha megítélni, hogy akkor most kinél van a labda, és miért. Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor én kiszálltam ebből a kapcsolatból, akkor én azt nem a másikra mutogattam így feltétlenül újra, hogy na most ő akkor engem érzelmileg bántalmazott, vagy passzívan bántalmazott, hanem az a közös csomag, amiben léteztünk, vagy amit létrehoztunk, az, tehát arra le lehetett mondani azt, hogy ez egy toxikus kapcsolat volt. Nem tudom, neked például, amikor ilyen helyzetekben voltál, vagy hasonló helyzetekben voltál, akkor mit csináltál? Tehát neked mondjuk közben a környezeted visszajelezte, hogy fú, Antónia, ez nem oké, fú, ez nagyon gáz volt, vagy te informálódtál, vagy csak utólag láttad?
Hát ez a kapcsolat, amiben voltam, én ott 16 éves voltam, és minden barátnőm szintén 16 éves volt, csak a párom volt a kivétel, mert ő 20 éves volt, és hát persze azért a legjobb haverjaim látták néha, hogy hogyan viselkedik, és hát gáz volt, de nem nagyon reagálták le. A családom meg imádták őt, és nem nagyon tudtak erről. De a legcsúnyább dolgok azok mindig akkor történtek, amikor ketten voltunk, és más ember nem látta. És ő amúgy egy fantasztikus srác, szóval humoros, intelligens, szerethető, tényleg minden haverom szerette őt, a családom is imádták őt. Csak egyszerűen volt egy iszonyatosan abúzív oldala, és így utólag talán azt sajnálom, hogy én nem értettem, hogy ez az oldal, hogy ez a minta, ez nem miattam van, ez nem rajtam múlik, ez egy nagyon káros, abúzív minta. És nem fog változni attól, hogy én őt jobban szeretem, vagy máshogy viselkedek, hanem ezen neki kell dolgoznia. És ez nehéz elfogadni, mint egy empát, vagy mint egy megbocsántó ember. De határokat is meg kell tartani, és ott van a... Ott lesz nehéz, amikor az ember túllépi a saját határait, vagy elengedi az ember úgy dönti, hogy megbocsánt. De amúgy az igazi belátás, amikor rájöttem, hogy mennyire toxikus ez a kapcsolat, az attól jött, hogy kiléptem abból a kapcsolatból, és tényleg utána olvastam, és megtanultam sok mindent. Viszont ha most megfordítom így a the narrative, mit csinál az ember, ha ezeket mind tudja, és aztán látja, hogy az egyik barátnője belép egy ilyen típusú toxikus kapcsolatba. Most nekem ez történik, hogy van egy barátnőm, aki találkozott egy sráccal, aki amúgy egy nagyon helyes srác, úgy elsőre, de nagyon mérgező mintái vannak. Rögtön észrevettem, ahogy kontrollálja őt, ahogy manipulálja őt. És hogy mit csinál az ember, ha kívülről látja ezt? Mondjuk, tényleg, te mit csinálnál, ha barátnő egy ilyen szituációban van? És nagyon fáj látni.
Hát igen, és igen, és nekem is ez ilyenkor nagyon fáj, amikor mondjuk egy barátnőmet látom egy ilyen helyzetben szenvedni, és annyira... Nem tudom, én például annyira sokszor, hogyha ha szóba jönnek mondjuk a párkapcsolatok, akkor én csak így elmondom a saját élettörténetemet gyakorlatilag, és elmondom, hogy mik voltak abban azok az aspektusok, amik toxikusak voltak, és lehet, hogy ez a fiú, akiről most beszéltem, lehet, hogy ő is azt gondolja rólam, hogy nekem voltak toxikus mintáim, de hogy én például a jelenlegi párkapcsolatomban azt érzem, hogy teljesen másképp tudok működni, vagy az, akivel vagyok, kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni, hogy felülemelkedjünk bizonyos ilyen negatív tendenciákon, és ez megkülönbözteti lényegesen az előzőt. És most már van, ahogy te is mondtad, ez a viszonyítási alap, az összehasonlítási alap. És szerintem a környezet ebben tud sokat segíteni, hogy nem is talán ilyen direkt becélozva, hogy neked ott kéne hagynod őt, neked ez egy mocskos disznó, stb. Mert sokszor pont azzal operál ez a toxikus mintázatú egyén, hogy eltávolítja az illetőt a barátaitól, a családjától, és azt mondja, hogy ezek szart sem tudnak, csak én szeretlek téged igazán, ne hallgass rájuk, blablabla. Bla, bla. Tehát azzal szerintem semmit nem érsz el, hogyha ha te meg a másik oldalról kezded el őt fikázni, mert akkor az illető, a barátunk mondjuk összezavarodik középen, hogy akkor most mi a fasz van, kinek higgyek. Szóval, hogy szerintem az nem egy jó taktika, viszont erről beszélni, az szerintem nagyon-nagyon
és
fontos.
Mellett
tehát
állni,
erről akár...
nem? Szóval, hogy...
Így igen. Van, így van. Tehát erről akár általánosságban sokat beszélni. Igen. Na, csajok, ki mit gondol? Mi számít egy mérgező kapcsolatnak? Volt-e már ilyen az életetekben? Hogy szabadult? Tehát, hogy erről többet beszélni egészséges módon.
Igen. Igen, és hallgatni. Szóval mondjuk... A barátnő mesél olyan sztorikat, ahol azt érzi az ember, hogy ez nagyon gáz, akkor mégsem elítélni őt, vagy hibáztatni, hogy miért egy olyan nagy hülye, aki együtt van a sráccal, hanem erősíteni őt és támogatni őt, mert ez az, ami olyan nehéz, hogy igazából a barátnőm nem fog kilépni abból a kapcsolatból, amíg ő nem áll készen rá. És úgy érzem, hogy az egyetlen dolog, amit én tudok csinálni, az az, hogy támogatom őt, mutatom, hogy nyitott az ajtó, én itt vagyok.
Igen, igen. És...
Mert az a veszély, hogy ha én elítélem őt, akkor az a veszély, hogy ő a sráccal marad, és ha az a kapcsolat még veszélyesebb lesz, még jobban bántalmazó, akkor lehet, hogy ő nem mer hozzám fordulni. Szóval csak mutatni, hogy itt nálam mindig nyitva áll az
igen.
ajtó.
Igen, 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 és nem foglak elítélni, hanem tárt karokkal várlak, és egyébként ez nagyon nehéz, mert hogyha belegondolok, akkor megkérdezted, hogy az én környezetem mit csinált, vagy mit nem csinált, szerintem az utóbbi pár évben van csak erről érdemi beszélgetés, uh-huh. és még mindig nem elég Magyarországon, tehát hogyha az ember nem tudja, hogy mi az, amit fel kéne ismernie, mondjuk, ha soha életemben nem láttam, mit tudom én, milyen márkájú cipőt, és azt mondják nekem, hogy most itt van 100 ember az utcán, bökjek rá, hogy melyik márka az, akkor biztos, hogy nem fogom felismerni, mert honnan tudjam, hogy kell uh-huh. kinéznie, mi az ismertetőjegye. Szóval ugyanígy, hogy tudnak figyelmeztetni, szólni, beszélni erről, hogyha ha saját maguk is nem tudják, és ők maguk is belefutottak már számtalan ilyenbe, tehát megkérdezi például tőlem valaki, hogy na de hát akkor hogy kerüljem el a toxikus emberek? Ha én magam sem tudom, akkor hogy segítsek?
Mert ha nem tudjuk, hogy van más. Én például az első kapcsolatom óta azt hiszem, vagy azt hittem, hogy egy férfi, aki engem szeret, ő sosem fogja támogatni azt, hogy zenélek. Úgy igazán. És ez így van. Ez egyszerűen így van. Szóval, hogy az egy nagyon, az valami miatt egy olyan dolog, ami nagyon ijesztő, és amit úgy nem fog találni egy olyan férfit, aki engem szeret, és őszintén támogatja, hogy dalokat írok és színpadon állok. És ez, amikor most belegondolok, elképesztő, hogy én ezt komolyan ezt hittem, mint egy ilyen truth. Mint egy tény. És a zene az az életem. A zene az egy ilyen alap részem, a mindenem. És hogy valahogy úgy bennem volt az, hogy jó van, hát ez egy olyan rész, amit majd mások támogatnak, de aki engem szeret, azt ő nem fogja tudni.
Jézusom.
És ez durva, és ez nagyon így fáj kimondani.
Ez nagyon-nagyon durva hallani.
De hogy rájöttem, hogy természetesen ez nem így van.
Hát... Nem tudom, hogy nekem mi lehetne egy ilyen pepita, mint neked mondjuk a zenélés, hogy mi az, amit nem fogadtak el soha. Nekem például az, hogy én mindig akadémiai karrierrel álmodoztam, és nem feltétlenül úgy, hogy amit mondtam, hogy óvodában is dolgoztam, de hogy mondjuk egyetemi tanár leszek, és ez az kell, hogy az ember diploma után szépen így haladjon fölfele a ezen az ilyen akadémiai ranglétrán, és én meg így azt éreztem talán, hogy ez azért sok férfinek para, tehát, hogy az para, hogy nem tudom. ez a, hogy mondjuk több diplomám lesz, vagy végzettségem, mint mondjuk neki, és én meg ezt éreztem, hogy ezt velem több, nem pont ez a volt párkapcsolatom, amiről beszéltem, de hogy több...
De akikkel randiztál például.
De akikkel randiztam, így van, én többször is éreztem azt, hogy ez nekik ilyen probléma, vagy volt, aki ezt ki is mondta, hogy hát igen, ő nem erre vágyik, vagy benne ez ilyen kisebbségi komplexust okoz, vagy mit tudom én, ami azért hát elég elég elkeserítő, vagy például ez, hogy sok nem tudom, tehát hogy ezt tudnám ilyen példaként felhozni mondjuk, de hogy biztos
és hát nevetséges, tényleg nevetséges, hogy valami, ami tényleg egy pozitív dolog, egy fantasztikus dolog, egy erősség lesz egy akadály, és valami, ami miatt elnyomnak, vagy ami miatt kritikát kapsz, és
igen, vagy nagyon sok olyan barátnőmet ismertem, vagy ismerek szintén ebből az akadémiai közegből, akiknek nem mondták mondjuk direkte ezt egy randin, hogy na, nekem az a problémám, hogy te neked izé 3 diplomád van, hanem egész egyszerűen nem talál magának párt, nem tudja az okát, és mellette meg... Na, szóval ezt nem kell ismertetnem, erről már így beszéltünk is előzőleg, de például én meg azt se hittem el magamról, hogy mondjuk lesz egy olyan párkapcsolatom tényleg, aki mondjuk velem akar élni, tehát tényleg együtt akar élni velem? Hát ez egy olyan nagy dolog, hogy basszus, hát az már azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi akkor családdá váltunk. Valaki ezt akarja velem, mert hogy így annyi éven keresztül... nem tudom, így készen álltam rá, és valahogy az így, és feltételek is mind adottak voltak, vagy legalábbis nem voltak olyannyira nem adottak, és valahogy így nem következett be, és akkor így azt éreztem, hogy tényleg, hát velem ennyire izé katasztrofális hát lenne együtt élni. Na, szóval, hogy ezeket kell így leküzdeni magadba, és nekem nagyon-nagyon nehéz volt ezeket a rétegeket így lehámozni, hogy basszus, nem, tehát, hogy ezek tök valid vágyak, tök valid érzések, nem kell ezért magamat lenyomni, nem hagyni másnak sem, ebből kikeveredni szerintem nagyon nehéz, nem tudom, te hogy érzed, hogy most mennyire állsz így fix lábakon ebben.
Nekem, ami az egyik tanulságom, az az, hogy szerintem mindenkiben ott van egy intuíció, ott van egy érzés, egy hang, ami az elejétől fogva jelzi, ha valami nem stimmel, onnantól, hogy nem stimmel. És szerintem sokszor nem hallgatunk erre a hangra. Talán próbálunk logikusan gondolkozni, vagy lehet, hogy mások mondják, hogy ő egy nagyon jó fej, és hogy ő biztos nem úgy értette, és biztos nem úgy van. Főleg, ha sok manipulációról van szó, akkor mindent kérdőjelezünk magunkat. Kérdőjelezzük. De szerintem deep down ott van az intuíció, és ott van a válasz, és ott tudjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat, amit így mondanék másoknak is, akik ilyen kapcsolatban vannak, hogy úgyis ott van bennetek a válasz. Ott van a válasz. Hogyha valami nem stimmel, akkor listen to it, like trust your intuition.
Fú, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, és én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert ez most tényleg egy ilyen intimebb, kitárulkozósabb részre sikeredett. Utoljára a biszex epizódunk volt ilyen, és azért nem könnyű ezeket a régi dolgokat így föltépni, vagy így átrevizionálni, úgyhogy én tényleg azt kívánom, én is csatlakozom hozzád a hallgatóimnak, hallgatóinknak, azt kívánom, hogy legyen meg ez az intuíció, és hogyha azt szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt tényleg érezzük, hogy valójában ez az, amire vágyunk, szolgál-e minket ez a kapcsolat. És
merni hinni abba, hogy meg fogjuk találni azt, amit keresünk.
Így van, így van.
Fogunk megbeszélni erről a témáról is.
Igen, még nagyon sokat szeretnénk erről beszélni. És természetesen ez most nem csak párkapcsolatokra vonatkoztatható, hanem bármilyen emberi társas kapcsolatokra, de talán itt a legnehezebb dönteni és döntést hozni. Úgyhogy sok sikert hozzá, és erőt.
Igen, és amúgy, ha a hallgatók között lenne valaki, aki szeretne velünk megosztani egy személyes történetet, akkor légy szíves, írjatok nekünk. Várjuk szeretettel.
Így van. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket.
Köszönjük! Sziasztok!
Sziasztok!